Megmondom őszintén, ha már így elhangzott, hogy némiképpen hát dilemmát okozott nekem, hogy hogyan készüljek a mai témából, mert hogy valahol mégiscsak átfed az őszivel. Bátorítottak a szervezők, hogy ez ne zavarjon engem. És még annyit hadd mondjak el, hogy a mai témánk címét nem én adtam, szintén a szervezőket dicséri, én egy jó címnek tartom, nekem tetszik ez a cím. Részben már megerőleg ez egy végkövetkeztetés, ezt gondolom mindenki érzi, ugye, hogy a média, az internet és a vásárlás társadalmáról beszélünk, és mégiscsak egy szóban fejezzük ezt, hogy itt valaki valamit távirányít, kérdés, hogy ki és mire irányolóan teszi ezt. Én arra gondoltam, hogy az előadásnak az első, a nagyobbik részében megpróbálnám felvázolni azt, amit én legalábbis személy szerint látni vélek, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, tehát hogy hogyan néz ki, hogyan működik a mai társadalom a lényegét tekintve. Ezek az eszközök milyen szerepet játszanak az életünkben, milyen szerepet játszanak akkor, ha nem vigyázunk, hozzáteszem, hogy milyen szerepet tölthetnek be. És a vége felé haladva szeretnék majd néhány gyakorlati tanácsot adni, amit én hasznosnak látok, hogyha szabad így megfogalmaznom, illetve a legvégén majd egy szempontra térnék ki, amire talán ritkán gondolunk, de mindenképpen fontos, én úgy érzem, és ezt szeretném megosztani. És ahogyan ez el is hangzott, után pedig egy rövid szünet után visszatérünk arra, hogy ki mit gondol arról, amit elmondtam, és akkor megbeszéljük egymással. Hát azzal hadd kezdjem akkor a témánk feldolgozását, hogy a korról, amiben most élünk, azt hiszem elmondhatjuk azt, és egyetértünk, hogy egy nagyon rendkívüli kornak számít az emberi történelemben. Mindenképpen modern a világ, amiben élünk, hatalmas fejlődést él, tehát egy bizonyos értelemben ez vitathatatlan. Ha csak az elmúlt 10-15 évre gondolunk, nagyon nagy mértékben változott meg az életünk. Talán azzal tudnám jellemezni, hogy egy csomó olyan dolog vesz körül bennünket, amivel nem tudunk bánni sem már, olyan fokon segítenek bennünket az életünkben, tehát segédeszközök, csak nehéz megbirkózni velük. És azért merem ezt hangsúlyozni, mert sokáig én büszke voltam, hogy tudom tartani a lépést a dolgokkal, most már egy pár területén lemondtam, megmondom őszintén. Tehát faxgépekkel nem birkózok, meg hasonlókkal, tehát vannak ilyen talányok a számomra, és szerintem egyre többen vagyunk így, és egyre több dologgal vagyunk így az életünkben. Itt két rövid megjegyzést szeretnék tenni itt a bevezető kapcsán. Az egyik az, csak érdekességként jegyzem meg, hogy nagyon sok szó esik mostanában arról, hogy elégedetlenek vagyunk az állapotunkkal, a körülményeinkkel, az életszínvonalunkkal, sok mindennel. Nyilván lehetünk, semmi akadály ennek. Azért annyit hadd mondjak el, hogy vannak statisztikák arról, hogy mi magyarok állítólag, bizonyítható statisztikailag, hogy a pesszimista nemzetek közé tartozunk, mi akkor is bajlódunk, akkor is panaszkodunk, amikor mások talán nem tennék ugyanolyan feltételek között. A másik érdekesség a dolognak, hogy ha jól emlékszem, a gimnazista éveim alatt mondta az egyik tanárom, hogy régen, ha a királyok úgy élhettek volna, hogy ma az átlagember, akkor igen-igen elégedettek lettek volna. Gondolok itt az élelemre, a távfűtésre, vagy hát az egyenletes elosztású melegre, a köszvény helyett, meg az egyéb izületi problémák helyett, illetve mondjuk az orvosi ellátásra, hogy egyáltalán van. Tudom, hogy sok minden van most ezzel kapcsolatban napirenden nálunk, de maga az, hogy van, már az is egy élmény, egy vívmány a maga nemében, ez senkit nem dicsér külön-külön, hanem hogy magunkat becsüljük meg jobban, ezért mondtam el a bevezetőben. Tulajdonképpen ehhez tartozik a másik szempontom is, hogy a fogyasztói társadalom problémái, ne felejtsük el, nem a világ problémái, tudnék, nem az egész világnak vannak ilyen gondjai, hanem a világ egy meghatározott részének, amely a jó módban bővelkedik, ebben amiről beszéltünk. Amiről itt ma szó lesz, ez sajnos távolról sem érint minden embert, akik ezen a földgolyón élnek. A világnak hatalmas területei földrajzilag és a társadalmi tömegek tekintetében is egészen más problémákkal vannak elfoglalva, mint a mi problémáink, mint amiről itt ma szó fog esni. Tehát a média az nem probléma a számukra, az internet nem probléma a számukra, azt kell mondjuk sajnos még a vásárlás sem probléma, mert hogy nem tudják megtenni, nem tudják megengedni maguknak. Úgy gondolom, hogy ez a megszorítás hozzátartozik a témához, enélkül nem lenne teljes, és egy kicsit olyan vakon vagy csőlátással szemlélnénk a kérdést. Ugye ami tendencia mindenképpen a mi világunkban, és amit látunk, az az, hogy cél is és tendencia is, ahogy mondtam, az az, hogy mindent automatizálunk, és mindent a kényelemnek rendelünk alá. Bocsánat, egy példával fogok közben élni, ezt most nem írtam fel, de eszembe jutott, hogy egy barátom nemrég mondta, hogy ha kell autó, szóljak, vagy nagyon használt, nagyon autót tud szerezni. Egy meglepően jó áron mondott, igaz, egy kicsit öreg, de jó autót, és mentegetőzött, hogy de kurblis az ablak. Tehát, hogy szóval hogy elnézést kér, de nem elektromosan emelődik. Hát mondtam, hogy azt ki lehet bírni. Tehát, de azért ez már szempontként jelenik meg manapság. Hogy mennyire nagy hajtóerő a fejlődésben a kényelem szeretet, ugye, mert hát végülis ez motivál minden szinte, azt lehet mondani, ennek a kiszolgálása a mérnökök feladata. Az egyetemi éveim alatt mondta az egyik matek tanárom, hogy hogy a matematikusok a világ leglustább emberei, mert az egész életüket azzal töltik, hogy mindig egyszerűbb módszert keresnek valaminek a kiszámítására. Tehát tulajdonképpen ugye egy klánbeli mondta, tehát nem kívülről mutogattak rájuk, vagy ránk, akik matematikával foglalkoztunk, hanem hát valaki közülük elismerte, hogy ez így van. Ugye ez csak azért egy érdekes, banális dolog, de valójában igaz, hogy minden törekvésünk az, hogy hogyan tudnánk dolgokat egyszerűbben, könnyebben, kényelmesebben megoldani, ami önmagában nem is baj, hagyd tegyem hozzá. A baj az, hogy az a kérdés, hogy emellett, miközben egyre kényelmesebben élünk, maga az életünk és benne mi magunk, vajon jobbak leszünk-e, fejlődünk-e és nem esbülünk-e. Erre a kérdésre még vissza is térnék, csak mint egy megjegyzést hadd tegyek, ha már a cím szóba jött, ugye, hogy távirányítva. Én is gondolkoztam azon, hogy egy olyan korban élünk, ahol mindent ez a kényelem szeretet hat át, meg hogy hogyan lehetne még egyszerűbben nyomkodni dolgokat és vezérelni, hogy ha lehetne hát egy címerbe jelképet választani általában a modern kor emberének, a távirányító lenne szerintem a középpontjában, nem? Mert hogy az jelképezi az életünknek a lényegét, a központját, a törekvését, nem a tévére gondolok, bárminek a távirányító. Már mindent lehet távirányítani, tehát még a mikrókat is, vagy nem tudom miket. Valahol az egész korunk szemléletét, felfogását, irányultságát talán ez az eszköz ragadja meg a legjobban. Ugye, ha belegondolunk, én is fejeztem ide magamnak, hogy kialakult az úgynevezett szórakoztató ipar. Tehát ez egy iparággá vált. Voltak korok a történelemben, amikor nem létezett szórakoztató ipar, mert örültek az emberek, hogy éltek. Ugye most eljutottunk oda, hogy olyan hatásokkal tudunk termelni, és olyan termelékenyek vagyunk, hogy a mezőgazdaság és az ipar, a közvetlen termelő szektorok a foglalkoztatás arányát tekintve, tehát hogy hány ember kell ahhoz, hogy a társadalom működjön, azok visszaszorultak, viszonylag alacsony százalékot jelentenek a társadalmon belül, és az emberek nagy többsége a szolgáltatásokban talál helyet magának és munkát, tehát ez dominánssá válik, ezen mérik a társadalom fejlettségét közgazdasági szempontból ezen is manapság, és ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásokon belül sokszor hát ugye az egymás kényelmének a szolgálata és a kényelem szeretet, a szórakozás jelenik meg, ez határozza meg a társadalmunk arculatát. Vitathatatlan tehát, hogy modern a kor, amiben élünk, de miközben ezen nem lehet vitatkozni, van még egy dolog, amin nem lehet vitatkozni, úgy gondolom, és ez az, hogy azért nem mentes ellentmondásoktól a mi korunk. Amikor ezt a felkérést kaptam erre a mai témánkra, már akkor kezdtem gondolkozni, ezen foglalkoztatott a gondolat, és csak ízelítőként, a teljes igénye nélkül néhány, az én szememben legalábbis jelzetes ellentmondást hadd mutassak meg. Ugye elgondolkoztam azon, hogy ma az orvostudomány, a mai orvostudomány olyan betegségeket tud meggyógyítani, amiket korábban nem tudtak meggyógyítani, ez vitathatatlan. Hát szerveket ültetnek át, meg tudom, hiszen klónozásig jutottunk, az már is gyógyítás önmagában, bár eszköz ahhoz állítólag. A lényeg az, hogy hihetetlen dolgokra képes az orvostudomány. Mi a dolog érdekessége? Miközben korábban gyógyíthatatlan betegségeket gyógyítunk, eközben korábban ismeretlen betegségek jelennek meg, és tarolnak a társadalomban. Szív- és érrendszeri megbetegedések, rákos megbetegedések, aztán a, miket írtam még fejde magamnak, hogy a cukorbetegség is, hát egy tömeges főleg Magyarország jelenségé vált. Nemrég olvastam egy könyvet egyébként, hogy ahol azt állították, nem tudom igaz, de elég meggyőzően hangzott, hogy amerikai statisztikák szerint vagy a harmadik, vagy a negyedik vezető halálok a modern társadalomban a gyógyszerek mellékhatása. Érdekes. Ilyen is van. Régen ilyen probléma nem volt, nagyon egyszerű oknál fogva, ugye nem részletezem, hogy nem volt gyógyszer, nem volt mellékhatás, és nem volt emiatt halál. Volt másért persze, tehát ezzel nem egy oldalon akarom a gyógyszereket értékelni. És felírtam még magamnak ide a példák közé az écet és a kergemarha kórt, mint amelyek szintén új sütető problémák, és amelyek az előzőekkel együtt, mert azokra is az igaz, amit felsoroltam, hogy nagyrészt a társadalmunk életszokásaiból, működéséből, tudom én a kergemarha kór, amelyet tudom a takarmányozási szokásokból következik, hogy a nagyüzemi állattartás következményének tekintik. Tehát magyarul a modern társadalom sok mindent megold, ami régen probléma volt és megoldhatatlan, és egy csomó problémát termel újra. Ráadásul olyanokat, amiknek tudjuk is az összefüggéseit, tudjuk, hogy mire kéne vigyázni, mit kéne kivédeni, de valahol hiányzik az egyén és a társadalom szintjén a kivédésre való eltökélt szándék. Egy példát hadd mondjak, környezetszennyezés, megállapodás, Kyoto, ismert fogalmak, nevek, azt hiszem mindenkinek. A legnagyobb környezetszennyezők nem akarnak önkorlátozást vállalni, mert ez visszavetni a gazdaságukat, ezért Amerika, Kína, ha jól tudom, mint a legnagyobbak, ők nem voltak hajlandók aláírni ezt a számukra is, meg a többiek számára is. Gazdaságilag hátrányos megállapodás, az értelem, az ismeretek a meggyőződés ellenében cselekszik, tehát az ember és komoly nagy társadalmai a világnak. Az egy másik terület, csak röviden utalnék rá, Hát ahol a leglátványosabb a fejlődés, az úgy gondolom az a műszaki fejlődés. Az orvosi meg a műszaki területen hát hihetetlen produkciókat ér el az emberiség, főleg az utóbbi években, évtizedekben. Nem lehet ezt vitatni, a kérdés csak az, hogy tudunk-e vele helyesen élni. Azért ne felejtsük el, azt mondják, hogy nagyon sok műszaki fejlesztés egyenes ágon mellékterméke a katonai fejlesztéseknek. Tehát nem úgy van, hogy az erőteljes polgári fejlesztésekből születnek katonai alkalmazások, hanem az erőteljes katonai fejlesztésekből születnek néha melléktermékként polgári életünkben is hasznos műszaki vívmányok vagy fejlesztések, ha úgy tetszik. Én azt írtam fel magamnak, hogy lehet, hogy minden kornál modernebbek vagyunk műszakilag, ez vitathatatlan, az előbb el is ismertem, hogy már nem tudok mit kezdeni dolgokkal. Az egy más kérdés, hogy ennyire hatékonyan az embert pusztítani még soha nem tudta, mint most, és nem csak elméletileg képes rá, hanem gyakorlatilag is teszi. Ugye itt van megint a kérdés, amit már egy halványan megfogalmaztam, szeretnék majd mind erőteljesebben is, hogy miközben látszólag fejlődünk és haladunk, a világ, a körülményeink, az életfeltételeink, vele fejlődünk-e, vele haladunk-e, vele javulunk-e mi magunk is. Mert hogyha nem, az egy rettenetes aszinkron, egy rettenetes összenemillés az életünkben. És még egy ilyen példát itt a bevezetőben hadd engedjek meg magamnak, magunknak, ugye, ami szorosan a témánkra is összefügg, hogy olyan információ áradat vesz körül bennünket, mint soha korábban. Tehát mennyiségileg ennyi információ nem zúdult az emberiségre, az egyes emberre korábban. Ráadásul a gyorsasága is megdöbbentő, tehát hogy amilyen frissen érnek bennünket a hírek, ugye? Tehát hogy nem kell sokat várni rá. Éppen a héten láttam egy dokumentumfilmet, hogy amikor a Indonéziában kitört ugye ez a Krakatau nevű vulkán, ha jól mondom a nevét, hogy akkor egy vagy két héten belül tele lett a világ azzal, hogy mi történt. Hát most nem kell egy vagy két hét, hogy tele legyen akármivel, egy kisebb dologgal is a világ. Megnézhetjük este a híradóban, aki már addig se bírja ki, az bekapcsolja a számítógépet, megnézi az interneten, versengenek egymással ezek az eszközök, hogy ki tud hamarabb tájékoztatni, és ettől hát piacvezetővé válni, vagy legalábbis javítani a helyzetén. Tény az, hogy egyre több dologhoz férünk hozzá, egyre több dolog jut el hozzánk. A kérdés az az, hogy az sok információtól valóban okosabbak leszünk-e. Megkönnyíti a sok információ a döntéseket az életünkben. Itt is adnak egy nagyon aktuális példát, már több napja foglalkoztat, hogy bővíteni akarom a számítógépemnek a memória nagyságát, vagy a memóriáját, és hát most döbbentem, hogy mennyi minden kell ahhoz tudni, hogy egyáltalán eldöntsem, hogy mit akarok venni, és még mindig bizonytalan vagyok a dologban, hogy ha hazamegyek, meglátom, mert majd megvettem, de remélem, hogy jót vettem. Mert ugye annyiféle paramétere van meg jellemzője mindennek, hogy az ember sok mindent tud már, de nem tud vele mit kezdeni sokszor ezzel a nagy tudással. És hát általában is felvetném ennek a pontnak a kapcsán a kérdést, hogy miközben egyre több lehetőségünk van hozzáférni a műveltség forrásaihoz is, hogy így mondjam, tehát tényleg ilyen elektronikus könyvtárakhoz és más dolgokhoz, azt tapasztaljuk-e, ki maga válaszolja meg nyilván magának, hogy ettől ebben a világban élve jobb lett-e az ember, jobb lesz-e az ember, tehát hogy javunkra formál-e bennünket ez a sok modern vívmány és lehetőség. Én azt gondolom, és úgy foglalnám össze egy rémkép, meg is erőlegezve a folytatást, az eddig elmondottakat, hogy azon nem szabad, nem lehet, butaság lenne vitatkozni, hogy kibővültek a lehetőségeink. De nem is szabad itt leragadni ennél a ténynél. Az igazi kérdést kell feltenni, hogy a lehetőségek kibővülésével, ezzel a fajta szabadsággal, amit így nyerünk, ezzel mi jól tudunk-e élni, javunkra tudjuk-e fordítani egyénileg és társadalmi szinten. Tehát jó-e nekünk ez a szabadság? Nem, hogy jó lehet-e, szerintem elvileg lehetni lehet jó, de hogy mit mutatnak a dolgok, a tapasztalat, hogy jó lesz-e, javunkat szolgálja-e. Vagy így is megfogalmazhatnám, hogy ez a sok-sok lehetőség, ami rendelkezésünkre áll, amit látszólag mi kontrollálunk a távkapcsolóinkkal, ugye, hogy mit kapcsolunk be, mit kapcsolunk, és stb. Itt azért valamit hagyd egyezzek meg, már sokszor hallottam, lehet, hogy már mondtam, és akiket régebb óta is meg lehet, hogy hallották, hogy volt, amikor egyszer beszélgettem valakivel, mondta, hogy már sok mindent úgy helyre tett az életében, tehát ez a tévé, hát szóval borzasztó, és hát teljesen úgy megtestesítette, mint az ősgonoszt a dobozt otthon, hogy hát ugye ez a tévé, ez milyen hibás ebben az egészben, és mondta, hogy ez a szerencsétlen jószág semmiről se tehet, valaki bedugta a konnektorba, valaki utána rányomott egy gombra, vagy a dobozon, vagy a távirányítón, és onnantól az működni kezd, mert hát így tervezték ez a dolga. Ezt csak azért mondom, hogy vigyázzunk, hogy messze van tőlünk a tévé, de mégis mi tehetünk róla, mert mi nyomkodjuk a távkapcsolóval, és azért mondtam ezt, amit itt az imént mondtam, hogy miközben mi távirányítjuk a tévét, nem lehet-e, hogy annak vagy másoknak a rabszolgáivá válunk, mert a mi kezünkben van a döntés, de végül is függőség alakul ki, ugye, amit a fő fonal az egész sorozatnak, függőség alakul ki köztünk és bizonyos dolgok önmagukban lehetséges, hogy jó dolgok között. Lehet, hogy miközben látszólag én irányítok valamit, lehet, hogy függővé váltam tőle, lehet, hogy szolgájává váltam, kiszolgáltatottá váltam, egyfajta szenvedélyé vált az életemben. Mondok példát egyébként már ezen a szinten én is, egyébként nagyon kell vigyázni, tehát én személyesen is mondom, hogy az ember úgy van vele, hogy bekapcsolja a számítógépet, és azért csak rá megy egy-két híroldalra, amire én is szoktam. Én még tévében ritkábban nézek már híreket, az is nagy időnyeresség. Azzal kecsegtetem magam ilyenkor, hogy úgyis azt olvasom, amit én akarok, és nem azt, amit hát betervezett a szerkesztő, hogy mi mindent végig kell néznem, hogy megtudjam azt, amit esetleg meg akartam tudni. De aztán annyi címet elolvasok, csak ez érdekel, csak az érdekel, csak kinyitom ezt is, meg azt is, és azon érem magam, hogy majdnem ugyanott tartok, egy híradónyi időt elolvasgatok ott is. Ez egy valós veszély, úgyhogy én ki is írtottam a könyvjelzők közül, akik tudják, mire gondolok, ugye a számítógépen van ez a böngésző program, kiírtottam a fő hírportálokat, és külön be kell manuálisan gépelnem, nagyon építek a lustaságra a magam életében, tehát bízom benne, hogy akkor ritkábban nyitom ki, hogyha nekem kell begépelnem azt az ötbetűs szót. Ez tehát a fő kérdésünk, hogy miközben a lehetőségeink megvannak, és az önmagukban nem mondom, hogy rossz, ura tudunk-e maradni, urává tudunk-e válni, ismét urává tudunk-e válni a helyzetnek. Szeretnék most konkrétan is néhány jellemző területet megemlíteni. Azzal hadd kezdjem rögtön, hogy egyoldalú lenne az előadás, és igazságtalan, hogyha csak a negatívumok oldaláról közelítenénk meg ezt a témakört. Én ezt el szeretném kerülni tudatosan. Azzal kezdeném, hogy a jó dolgokat azért megemlíteném. Nyilván nem teljes a felsorás, csak azért néhány alapvető dolgot ízelítőként. Az egyik az az, hogy vitathatatlan, hogy nagy előnyi lehetőség, hogy nagyon gyorsan tudunk tájékozódni, például az interneten keresztül, ugye, ha már ez az egyik alcímünk, erre igaz leginkább, saját magunk célirányosan tudjuk megkeresni, amit akarunk. A másik nagy lehetőség, hogy elérhetünk adatbázisokat, információkat, tananyagokat, könyvtárakat, gyakorlatilag van ugye, magyar elektronikus könyvtár, meg hát egyéb helyek. Tehát nagyon sokan információhoz jutunk hozzá, gyakorlatilag ingyenesen a legtöbb helyen, amit különben nehéz lenne megtalálnunk. Sőt, a megtalálásban is segít az internet. Tehát lehet, hogy nem ott van az információ, de ott találom meg, hogy hova menjek és hol találom. Nagyon hasznos dolgok lehetnek ezek. Ugye az őszi témában volt erről szó, csak utalok rá, amit akkor tartottam abban az előadásban, hogy én például úgy voltam, hogy sokáig nagyon sajnáltam a pénzt mondjuk egy széles sávú internetre otthon, azt hiszem, hogy 2 éve rászántam magam, akkor már eléggé elfogadhatóvá vált az ára is, és tény, hogy nekem behozta az árát, úgy gondolom, mert amikor vettünk néhány tartós fogyasztási cikket, én az interneten kerestem ki, hogy mi a jó nekem, és hát sokat meg lehetett vele takarítani. Tehát jó is tud lenni, ezt csak arra mondom, én például ebből a szempontból jónak tartom, hasznos lehet az életünk szempontjából. Aztán egy nagyon nagy lehetőség, hogy kapcsolatot tarthatunk másokkal. Tudunk leveleket írni egymásnak, hamar jönnek válaszok, olcsóbb, mint a magyar királyi posta, ahogy ezt nevezni szokták az interneten, ugye a hagyományosat. Tehát benne van a lehetőség, megint azt mondom, pozitív lehetőség van erről az oldalról nézve is, és hogy ne csak az internetet említsem, általában a gazdaságot, vagy hát a vásárlást, ugye, ami alcímünk, az is vitathatatlan, hogy hihetetlen az árubőség, amivel ma rendelkezünk, akárhova megyünk. Ez igaz a mennyiségre is, meg a választékra is. Tehát nem egy valamiből van sok, hanem sok valamiből van sok. Ma is bementem valahova egy ilyen műszaki boltba, és amíg a szem ellát, mosógépet láttam. Aztán a másik irányban néztem, ott más láttam, de ez hihetetlen. Szóval olyan tömegben kínálják az árut, ami régen ismeretlen volt, és ez önmagában nem rossz. Mik a negatívumok? És akkor rátérnék arra, hogy mik az ellenpontjainak a sok előnynek. Először nem a közvetlen válaszsal kezdem, tehát a végső és általunk tárgyalni kívánt negatívumokkal, hanem a teljesség kedvéért, megint csak azt mondom, a teljesség igénye nélkül, engedjék meg, hogy egy pár megjegyzést tegyek ezen a ponton, amire kitérni nem tudok, nem is kívánok, nem is annyira szakterületem, de tudjuk, hogy ezek problémák, és erről lehet olvasni többek között az interneten is egyébként. Az egyik ilyen következménye a modern életvitelnek, az ezekből a feltételekből fakadó modern életvitelnek, hogy elkényelmesedünk, mozgásszegény lesz az életmódunk, elerőtlenedünk fizikailag. Tehát annyit ülünk, annyit élvezzük az áldásait valaminek, hogy közben áldatlan következményei lesznek az életünk más területein. Ez egy reális veszély. Magam is találva érzem magam benne, hozzáteszem, tehát kollektív bűnbánatgyanát mondom ezt. Ez az egyik jelentős veszélyforrás, amit sokszor figyelmen kívül hagyunk. A másik jelentős veszélyforrás az időnek az eltöltése, a puszta eltöltésre gondolok most itt. Hogy bármilyen jó dologgal is töltöm az időmet, hogyha az önmagában nem rossz, de annál lehetett volna hasznosabban, az valahol veszteség. Van egy nagyszerű mondás, senkinek sem kell közgázra járni, hogy megtanulja az idő pénz, ugye sokan ismerik. Ez nem egy levegőbe mondott mondás, ez igaz. Tehát az idővel igenis gazdálkodnunk kell, és vigyázni kell, hogy ne rabolják el az időnket, az életidőnket. Ezek az önmagukban egyébként lehet, hogy jó dolgok. Van egy harmadik pont, amire ritkán gondolunk, és erre nagyobb hangsúlyt szeretnék tenni, hogy szellemi értelemben is eltompulhatunk, nem csak fizikailag, tudnék passzívá válik a modern ember kikapcsolódása. Ritkán van az, hogy olvasunk valamit, az nem olvasás, hogy híreket olvasok, szóval attól nem leszek okosabb, legfeljebb a lelkemet fertőzi manapság, én azt látom a hírek nagy részével kapcsolatban. Ritkán kreatív a mi pihenésünk, ritkán fizikailag pihentető, és ritkán jelent szellemileg megújhodást, felüdülést. Többnyire szellemileg eltompolunk, és akkor passzív kikapcsolódás következik. Egyébként figyeljük meg, hogy nagyon sokszor a tévénézés is egy passzív kikapcsolódás. Tehát azért van, hogy addig se kell nekem kreálni semmit, majd nekem kreálnak az agyamba a szememen keresztül mások ugye dolgokat, amiket sugároznak és vetítenek. Ez is egy jelentős veszély, és egy negyediket szeretnék ebben a csokorban legalábbis még egy negyediket megemlíteni, ami korán sem elhanyagolható, hogy az emberi kapcsolatok meglazulnak és elhalnak, mert az emberek sokszor egy ilyen virtuális világban élnek. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a szót, ez azt jelenti, hogy egy látszatvilág, nem a valóságos világ, hanem az interneten élik az életüket, a gondjaikat, ott élik meg az emberi kapcsolataikat. Tehát miközben lehet, hogy a világ másik végével csetelek, ahogy mondják, tehát billentyűzöm be a gondolataimat, direktben jelenik meg a másik képernyőjén közvetlenül, akkor lehet, hogy a szomszéd asszonyt meg nem ismerem, vagy a szomszéddal nem vagyok jóba. Ez egy mindennapos probléma, gyakori példa. Itt azért hadd mondjak fel oldásként valamit, amit a múlt héten kaptam én is az interneten keresztül egyébként. Egy aranyos kis, hát ilyen üzenet volt, szoktak ilyet is küldeni. Egy történetet mondott egy valaki takarítói állást pályázott meg a Microsoftnál, a nagy szoftvercégnél, és akkor majdnem felvették. És akkor mondták neki, hogy adja meg az e-mail címét, az elérhetőségét, hogy hát tették, és mondta, hogy hát az neki nincs. Mondta, ja, hogyha nincs, hát akkor az ő szemükben ő nem is létezik, ugye, mert abban a világban ő ismeretlen, amiben ők meggondolkodnak. És kidobták, és egyet ő elkeseredett a történet szerint. Kijött az utolsó, megmaradt, mit tudom, 10 dollárján vett, vagy 4 kiló epret. Aztán meggondolta magát, eladta valakinek 40 dollárért, rájött, hogy keresett vett a 30-at, visszament, még vett 10 kilót, aznap még kétszer fordult, másnap is, és a történet szerint, hogy egyre csak forgatta a pénzt a valóságos világban, tehát nem a virtuálisban. Aztán egy óriási céget tudott kialakítani az évek múltán, 5 év múlva eljutott oda, hogy valamilyen üzleti tranzakcióhoz szüksége volt ilyen szakmai segítség, és az ügyvéd kérte az e-mail címét, és mondta, hogy hát az nincs. És mondta az ügyvéd, hogy nincs, hát ez hihetetlen, hogy enélkül egy ekkora birodalmat kiépített, hogy mi lett volna, ha van e-mail címe? Szóval akkor most takarító lennék a Microsoftnál. Úgyhogy most hát ez olyan aranyos volt, éppen nemrég hallottam, és ideillik, azért gondoltam, elmondom. És utána volt még tanúsága, és most itt eszembe azt hittem, hogy mi a tanúság, hogy ha túl sok időt töltünk a gépnél, akkor mi is így járhatunk, hogy csak a virtuális világban létezünk. És mondták, hogy ez a tanúság, hogy például ezt a történetet is e-mailben kaptad, tehát akkor közelebb vagy a takarítóhoz, mint a nagykereskedőhöz. Miért mondtam ezt el? Azért, mert jól jellemzi azt, hogy lassan egy olyan világban, hogy elvárják az embertől, hogy ott is legyen jelen. Sokaknak problémája is az, hogy már mindent online lehet ügyintézni, úgymond, és hát a hagyományos utak már alig-alig működnek. Tudjuk, hogy a bankok is olyan csomagokat állítanak össze, hogy ösztönzik azt, hogy az ember interneten keresztül bankolja. Magyarul, hogy már mindent én csinálok, ugye az én számítógépemmel, az én szoftveremmel csatlakozok a bank rendszerére, én döntöm, hogy mit hova utalok, a kisasszony már semmit nem csinál, ők nem tartanak annyi kisasszonyt, nincs annyi költségük, nekik ez jó, nekem azért jó, mert kevesebbe kerül a száma havidíja, és akkor lassan már csak a pénzt kell beküldeni a bankba, hogy hajlandóak foglalkozni a pénzemmel és forgatni azt. Tehát minden ebbe az irányba hat, hogy az ember igenis úgymond virtuálisan élje az életét, de vigyáznunk kell, nem megkerülhető a valóság, a való élet. Azonban az én feladatom nem annyira az, hogy ezekről beszéljek talán, én úgy értelmeztem, hanem egy más oldalról szeretnék visszatérni, tehát erre a kérdésre, amit elmondtam, hogy gyorsan tájékozódhatunk, nagy a bőség, mondjuk az áruknál maradva és a gazdaságnál, hogy ahogy mondtam, nagyon nagy az árubőség mennyiségileg és választék tekintetében. A kérdés csak az, hogy most akkor könnyebben tudunk vásárolni? Hogy többől lehet vásárolni? Könnyebb, mint régen? Szoktam mondani kedvenc példám, hogy gyerekkorom úgy utáltam, ott egy NDK hajszárítógépünk, hát sehogy se bírt meleget fújni szerencsétlen, mert nem tudom hány wattos izzószál volt benne, és kb. Abból lehetett válogatni, tudja. Tehát volt kék, sárga, meg piros, emlékszem, és hát ez volt minden. Ahogy tudjuk, hogy utána a Trabantból is azt hiszem három szint, lehet, hogy sokat mondok, de szóval kevés színárnyalat volt. És azt mondtuk akkor, hogy milyen jó máshol. Hát erre mondtam az imént, nem akarom ismételni magam, hogy venni akartam memóriát a számítógépembe, én analfabétán se tartom magam, mert valahol értek hozzá hivatalosan is, de azért nagyon megizzadtam, mire rájöttem, hogy mit kell megvennem. Én szerintem nagyon nehéz a mai társadalomban élve jól vásárolni, a nagy bőséggel együtt is, Mert nehéz felmérnem azt, hogy az adott áru megírja a pénzét, adott hát kvalitásaival, amiket hordoz, tehát a jellemzőivel. Azt is nehéz megítélnem, hogy nekem pont arra az árura van-e szükségem. Tehát az én szükségletemet azt tölti ebbe. Vagy túllövök a célon, hogy mondják ágyúval lövök verébre, vagy éppen megveszek valami nagyon olcsót, és utána rájöttem, hogy ez még annyit se ér. Mert ilyen is van, ugye, hogy azt mondják, hogy hát ez olyan olcsó, hát ezt nem lehet otthagyni, és utána rájöttem, hogy jobb lett volna, hogyha otthagyom. Azonban a legnagyobb gondot nem ebben látom, ez is nagyon nagy gond, hanem most már ott tartunk, nem tudom, ezt észrevettük-e, hogy ha nem vigyázunk, akkor mások majd eldöntik helyettünk azt is, hogy mire van szükségünk. Nagyon azon vannak, hogyha nézzük a reklámokat. Tehát, hogy csepegtetik belénk, és meg akarnak győzni, hogy mit vegyünk meg. Egy kedvenc példám, ez egy pár év ezelőtt, de nekem nagyon kifejező, egy német barátom mondta a németországi viszonyokról, egy Magyarországon is jelenlévő ilyen nagy ilyen üzlethálózatba járt, és mondta, hogy figyeljük meg. Egyébként én azóta figyelem, és van ilyen, hogy a sorok végére kitesznek egy videókészüléket, meg egy olcsó videót, meg egy olcsó tévét, amiből azt mutatják, hogy a sorra kitett termék, ez mire használható egyáltalán. Ugye nem valószínű, hogy megvettem volna, hogyha fogalma sincs, hogy mire használható, de ott helyben megpróbálnak megnyerni az ügynek, hogy tegyem meg, hogy megveszem. És itt jön a következő dolog, nem tudom, észrevettük-e, hogy még egy jó kifogásunk lehet, hogy miért nem vásárolunk önmagunk számára és a saját énünknek, hogy például nincs pénzünk, az egy jó érvnek látszik, nem? Tehát ez az én is egy végső érv. Ja, bocsánat, én mondom, csak mindig eszembe egy olyan kifejező történet, ugye, hogy nem tudom, ismerjük, hogy amikor valamilyen püspök vagy érsek elmegy látogatni az egyház megyébe, akkor a faluba fogadják, és mondja, nagyon értékeli a köszönetet, nagyon értékeli a köszöntést, a meleg fogadtatást. Azért egy nagy hiányérzete van, hogy a harang nem szólt, és mondja neki a helybeli illetékes, hogy hát annak nagy sora van, hogy miért nem szólt a harang, és mondja, hogy mégis mi. Hát azt mondja, hogy először is nincsen harangunk, azt mondja, többit el se kell, hogy mondja. Tehát ez egy elég nyomós érv. Na most az ember azt hinné, hogy a pénzzel is így van, hogy ha nincs pénzem, akkor legalább békén hagynak. Nem hagynak békén, mert ha észrevesszük, akkor azt mondják, hogy az nem baj, hogy nincs pénzünk, ne jöjjünk ilyen olcsó kifogással, majd ők adnak. Hát ingyen nem. THM ugye 35%, meg 40%, tévében hirdetnek ugye 275-től 435-ös THM-et, ha jól láttam. Vigyázni kell. Én 4% fölé nem mennék, mert az már olyan kényelmetlen utána, nem 400 valamennyi, ez az uzsora. Egyébként nem tudom, hogy figyeltük-e, hogy azt, ami ilyen 435-ös THM-mel van, ott maximum 100 000 forintot adnak. Hát meg különben az ember lelépne, ugye felveszi, úgyse tudja visszafizetni, belebukna, hát nem lehet ekkora kamatot fizetni rá, és elmenne az illető. Tehát én nagyon viszonylag alacsony összeget adnak, nagyon nagy gyakorlatilag uzsora kamatra. Hallottam egyszer egy rádióriportot erről, kérdeztek egy szakértőt, és mondta, hogy mégis az uzsora kamat kategóriája már megszűnt, mert a mértéke lehet uzsora, de mivel feltünteti előre hivatalosan a szerződésben azt a kondíciót, onnantól kezdve az illető vállalta. Hát nem szabad elvállalni egy ilyen kondíció, gyakorlatilag ez a tanulság. Bocsánat, itt egy kicsit ebbe belemerültem, csak azért, mert most már ott tartunk, ez főleg az utóbbi egy-két évben jelent meg ilyen erőteljesen, hogy a bolthálózatok már maguk adják a pénzt is a saját termékeikhez, mert ne a bank gazdagodjon, hanem ők. A fogyasztó az más kérdés, most az nem szempont. De gyakorlatilag ott tartunk, hogy már meg akarnak győzni, hogy pénz nélkül is vásároljunk, és azt is, amit nem akartunk megvenni. És ez sajnos a mi korunknak egy jellegzetességévé vált. Tehát nem arról van szó, hogy az embereknek szükségletei vannak, ahhoz van egy kínálat, amivel betöltik, és én eldöntöm, hogy én akarok-e vásárolni, és ha igen, mit akarok vásárolni. Ha nem vigyázunk, akkor azt is megvetetik velünk, amit nem akartunk, abból a pénzből is, ami nem a miénk. Ami a médiát és az internetet illeti, ami inkább ugye az információ forrása, ott sem sokkal jobb a helyzet. Ugye, ahogy mondtam is, kétségtelenül több az információ, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, de van néhány kérdés, amit fel szeretnék tenni. Az első az, hogy több az információ, és jobban eligazodunk benne. Tehát az árubőségnél is ezt kérdeztem, most jó, hogy több, de most akkor nekünk jobb, biztosan? Több az információ, most már jobban tudjuk, hogy mi a helyzet. Szoktam mondani, hogy régen olyan egyszerű volt, megírta a Pravda, ugye, akik még emlékszünk rá, és az ember rögtön tudta, hogy mit gondoljon. Nem pont azt, amit a Pravda írt, sőt, többire nem azt, de legalább tudtam, hogy hova tegyem az életet, meg a helyzetet. Ma meg már az ember nem győzi az apró betűt olvasni, ugye? Akinek van egy kis tapasztalat, tudja, hogy a nagybetűvel azt írják, ami nem érdekes, az ilyen belógatják a horgot, hogy majd ráakasztja magát a vásárló. Az apró betűt kell olvasni, vigyáznunk kell. Tehát régen ugye a sorok között olvastunk, a pravdás hivatkozásomra mondom ezt, most már az apró betűt tanultuk megolvasni, ugye megváltozott a világ körülöttünk. Vigyázni kell tehát, hogy több az információ, de nem biztos, hogy jobban igazodunk el benne. Egyrészt azért, mert eláraszt. Hát hihetetlen mennyiségben öntik ránk. Fárasztó mindent kiértékelni és feldolgozni. bocsánat a megjegyzését, mindenkit olyan is kérek, engem életem is háromszor vittek ilyen turkálóba, én nem szeretek ott lenni, mert végigtúrni annyi mindent, ilyen ruhákat, hogy most lehet, hogy lesz benne egy jó, nekem nem vonz. És más lehet, tehát ez nem minősítés volt, bocsánat. Csak nekem milyen az információ, és most túrjak végig nem tudom mennyi információt azért, hogy hát, ha lesz benne valami, ami értékelhető. És rögtön megérkezünk a második ponthoz, hogy tényleg ki mondja meg, hogy mi a fontos az információban. Én most figyelem, hogy milyen címek vannak, hát nem vagyok egy tanult újságíró, de már látom, hogy merre ketyegnek a dolgok, mert ha semmi nem történik, azt is fel kell nagyítani. Van olyan címet adnak, hogy mindenképpen kattintson rá az ember az interneten, hogy azt azért olvassa el. És hát kiderül, hogy kimondom a kulcs szavát a ma estének, hogy manipulatív volt a címadás, csak azért csinálták, hogy az embert vonzák, hogy bedőljön. És sajnos most már ez olyan szintet ér el, nem fogok neveket említeni, meg médiákat név szerint, de azért csak kell, hogy utaljak rá. Például vannak a tudományos adók a tévében, én szeretem, van ez a 3-4, ami hát dokumentum, meg tudományos műsorokat sugároz, a kábel tévében foghatók. Én azt figyeltem meg, hogy amikor mondjuk ilyen reklámhatárra érkezünk, vagy valami hasonló történik, akkor annyira ripacs módon, hatásvadász módon kerekítik le a végét, hogy hát az ember ott maradjon, meg hogy felkeltsék az érdeklődést a folytatás iránt, hogy szinte fáj. Tehát legalább ettől a műfajtól várnék mást. És otthon már szoktam néha dohogni, mondjuk nem helyes, meg nem változik semmi. Szoktam dohogni, mi szükség erre? Sajnos mindenhova ez a fajta attitűd és gyakorlat gyűrűzik be. Aztán mindig az információnál marad, hogy ki mondja meg, hogy milyen fontos volt az előző kérdésem. A következő kérdésem legalább ilyen fontos, hogy mi a hiteles az információban. Már mindent leközölnek. Nem az a cél, hogy hiteles legyen. Nem a hitelességükkel akarnak egymás közül kitűnni ezek a csatornák, vagy egyéb médiák, ugye napilapokat is ide sorolhatjuk, vagy bármit, hanem inkább azzal, hogy hogyan tudnának nézettségre, olvasottságra, mármint hogy az olvasókra szert tenni, és ezzel nagyobb bevételre szert tenni. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy piacra termelnek, a nézettség növelése a cél, és nem a hitelesség növelése a cél. Aztán van egy tipikus kérdés, hogy honnan tudjam, hogy kinek higgyek. Ugye ezt is mondják, azt is mondják. Ugyanaz az eszköz is mondja. Két külön csatornát megnézek, az ellenkezőjét mondja. Van egy német ismerős, egy aranyos bácsi, és vele beszélgettem nemrég, és ő mondta, hogy itt lakott 9 évet Magyarországon, most költözik vissza. Mondta, hogy azért is jött ide, mert ő már ott belefáradt ebbe a saját országába, és mondta, hogy idejött itt olyan jó, hogy nem érti a nyelvet. Tévét nem néz. Kertészkedik. Egy Robinson úgy él otthon a kertben, egyébként egy magyar településen, egy nagyon kellemes helyen, és azt mondja, hogy ő már annyira belefáradt ebbe az egész ilyen húzavonába, közéletben, meg kölcsönös gyalázásban, meg kinek higgyen, kinek ne. Ő a biztos megoldást választotta, eljött egy országba, ahol senki nem zavar. Engem is megkérdezte, hogy mi a véleményem a magyar viszonyokról. Elmondtam nagyjából az egyébként, elárulom, hogy semleges, tehát én kívülállóként próbálom ezt szemlélni, és nem is foglalok állást ezekben a magyar közéleti dolgokban. Mondta, hogy ja, hát ő is így van, és akkor erre mondta el ezt a történetet, mondom, hogy ő ide költözött ecélből, hogy békén hagyják. Azt hiszem, hogy kimondhatjuk azt, és ezzel zárnám ezt az egységet a gondolatmenetünkben, hogy mára nem cél az értékek közvetítése. Tehát, hogy bármilyen értéket átadni, minőséget, a társadalom normáit emelni, javítani, ma egy cél van, hogy kiszolgálni a társadalom igényeit, a pillanatnyi normáit, vagy az alá kínálni, mert aki nagyobb botrányt tud, aki meglepően trágár kifejezésekkel találkozunk, egyébként már az interneten is, hivatalos híroldalak, engem meglep, és én zavar is, hogy hát azért régen azt mondták, hogy nem tűr nyomdafestéket, ezek a számítógépek sokkal többet bírnak. Szóval olyan dolgok jelennek meg, régen ez nem tudott megjelenni. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egymást alulmúlva versengenek minőségileg, tartalmilag megjelenésben ezek az eszközök, mert csak egy rendező elv van, hogy ki tud nagyobb fogyasztást generálni önmaga iránt, ugye időzőben ez is egy fogyasztás, a médiafogyasztás. És a másik oldal pedig az, hogy nem cél az sem, hogy hiteles legyen valamilyen tájékoztatás. Az a cél, hogy megint csak az anyagi lehet egy cél, tehát hogy nézettségre tegyen szert, vagy valamilyen hatalmi érdeket kiszolgáljon. Itt hadd jegyezzem meg, olvastam, hogy amikor az iraki háború, ez az utóbbi, a második folyt, akkor állítólag a CNN az egyik legnevesebb hírcsatorna a világon, egy amerikai hírcsatorna, az annyira... hát ilyen Pravda szintre emelkedett, hogy így mondjam, tehát ilyen kiszolgálójává vált a pillanatnyi amerikai kormányzatnak, hogy az amerikaiak nagy többsége, vagy nagyon nagy része állítólag, ugye ezt a magyar kommentátor mondta, a tévében mondta ezt egy kinti tudósító, hogy nagyon sok amerikai, aki megteheti, műholdon keresztül keres angol és német csatornákat, mármint televízió csatornákat, hogy tájékozódjon a háborúról, meg a körülményeiről, illetve az interneten idegen oldalakat keres, mert érzik, hogy az úgy egyszerűen nem lehet igaz, ahogy a CNN próbálja próbálják kiszolgálni az amerikai kormányzat érdekeit. Ez egy hivatalos híradás volt, azért merem idézni, és egy példa arra, hogy a legnagyobbak sem mentesek. Hogy így mondjam, a hát mértékadóbbnak tartottak sem mentesek a befolyásoltság vagy a részrehajlás gyanúja alól. Kimondhatjuk tehát, hogy a bővülő lehetőségek mellett sem vagyunk tehát előrébb, és elmondhatjuk azt is, hogy tényleg oda jutottunk, hogy meg kell tanulnunk a modern világban élve dekódolni az üzeneteket, hogy régen a Pravdát kellett dekódolni, hogy mondtam, most pedig hát a modern világnak a visszásságait kell ilyen módon ellensúlyoznunk. Én azt gondolom, hogy miközben nagyon hamar és kényelmesen tudjuk kevés erőfeszítéssel elérni a dolgokat, vásárlásnál is, információkban is, eközben igaz az, hogy mi mégiscsak nem urai vagyunk ennek a helyzetnek, hanem mintha elveszítenénk az irányítást önmagunk fölött, és mások kezdenének irányítani bennünket. Mondok erre is egy konkrét példát. Elhangzott mostanában ez a kifejezés gyakran, hogy a közélet, közbeszédet, azt hiszem a közbeszédet mondták, hogy tematizálni a közbeszédet, nem tudom, hallottuk-e ezt. Ez azt jelenti, hogy hogyan lehetne az embereknek meghatározni a beszéd témáját valamivel, vagy valami lufit fel kell ereszteni, ilyen átvitt értelme, vagy jó témát, és akkor azon rágódnak, bosszankodnak, vitatkoznak egymással, és akkor addig is az köti le őket. Ez egyébként egy régi dolog, nincs olyan nap alatt, hogy ha valahol valami gondol, akkor egy másféle gonddal el kell terelni az emberek figyelmét. Tehát ilyen szinten működik ez a bizonyos félrevezetés. Azért is vigyáznunk kell, mert itt most szeretnék idézni egy talán elcsépeltnek, talán a forrása miatt szalonképtelennek ható idézetet, de mindenképpen igaz, én úgy gondolom. Ugye, ha jól tudom, Marxtól származik az, hogy a lét határozza meg a tudatot. Ezt sokat mondták, attól még igaz. Tehát vigyázzunk, amit sokat mondanak, az nem biztos, hogy nem igaz. Meghatározza a lét a tudatot. Egyszerűen meghatároz bennünket a környezetünk. Azt mondhatjuk, hogy nekünk a neveltetésünk, a társadalom, amiben felnövünk, a normái, a család és a társadalmi normák észrevétlenül is átgyűrűznek az életünkben, és normákká válnak. És ezért nagyon fontos ez a kérdés, hogy milyen normákat teszünk magunkévá, milyen környezet vesz bennünket körül. Itt is írtam fel magamnak példát, hogy egy időben Magyarországon azért komoly dolog volt, hogyha a szomszédnak videója van, akkor nekem is legyen. Ha a szomszédnak gorenye hűtőládája van, akkor nekem is legyen. Hogyha neki nagy kriptája van, akkor nekem is legyen. Meg hogy hány lépcső visz fel a háznál a bejárati ajtóhoz. Nem tudom, emlékszünk rá, hogy tetszik elkezdeni. Ezek komoly versenytémák voltak abban a társadalomban, ahol más verseny nem volt. Meghatározzák a céljainkat, meg a törekvéseinket ezek a körülmények, és ugye itt még hadd idézek valamit, nem csak közvetíten diktál is az értékrendet mindez, és nemrég olvastam én is egy nagyon jó könyvben, hogy ha akarjuk, ha nem, mindnyájunkból árad befolyás a környezetünkre, akár jó, akár rossz, tehát nem akaratlagos, amikor mi befolyásolunk másokat, hanem tudatalatt, a puszta lényünkkel, a kisugárzásunkkal, a gondolatainkkal, az attitűdünkkel, az arckifejezésünkkel egy légkört teremtünk magunk körül, amivel befolyásoljuk mások életét, közérzetét. Ez egy nagyon igaz mondás, úgy gondolom a maga nemében. Most gondoljuk el, hogy ha igaz ez akaratlanul, akkor mennyivel inkább igaz ez akkor, hogyha nagyon is akaratlagos a befolyásolásnak a szándéka. Tehát nem a véletlen, nem a spontán befolyásolásról beszélünk. Ugye manapság nem mondhatjuk azt, hogy akaratlanul történne mindez, ugye nagyon is tudatosan és akaratlagosan akarnak bennünket befolyásolni. Nem tudom, tudjuk-e, biztosan hallottuk, hogy elemzik a fogyasztói szokásokat, vizsgálják, próbálják felhasználni az így szerzett ismereket arra, hogy befolyásolják, szakembereket képeznek, ez is egy iparággá vált gyakorlatilag a fogyasztó befolyásolása. Jó fizetett szakemberek dolgoznak azon, hogy az amúgy jó termékeket is eladják. Mert gyakorlatilag nem elég előállítani egy terméket, nem elég, hogy az jó legyen, hanem manapság hát bele kell szugerálni a fogyasztóba, hogy azt kell megvennie, mert az a jó termék. Azért fontos ez, mert ugye felírtam magának egy fontos megjegyzést, nemrég hallottam és szeretném megosztani, mert ez is nagyon kifejező. Azt mondta valaki, azt hiszem, egy rádióinterjúban hallottam, hogy régen a beszédnek az volt a szerep, hogy kifejezze az ember gondolatait, ma meg az a szerep, hogy elkendőzze azt. De gondoljuk meg, hogy milyen jó kifejezés, nem? A beszéd eredetben arra való, hogy el tudja mondani, ami a fejemben van, és ma nagyon sokan arra használják a beszédet, hogyha lehet, meg ne tudják a többiek, hogy mi van a fejemben. Tehát feltesznek egy kérdést, és valami maszlagot kapnak cserébe. Nagyon sokszor halljuk ezt interjúkban is. Ez nagyon igaz, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy miközben szabadnak és döntésképesnek érezzük magunkat, lehet, hogy annak érezzük magunkat, erősen manipulálnak bennünket. Erről készült egyébként egy film is, Dustin Hoffman volt a főhős, arra emlékszem, nem tudtam utána nézni, már aki esetleg látta, emlékszik rá. Arról szólt, hogy Amerikában volt valami belpolitikai feszültség, vagy az elnök körül valami, és a figyelem elterelés érdekében kirobbantottak egy háborút, és ahhoz okot gyártottak, és akkor egy filmstúdióban egy rendezőt kértek fel, hogy a modern technika eszközeivel állítsa elő ennek a híradásokhoz szükséges anyagát, és hát erről szólt a film, hogy gyakorlatilag a cél érdekében még egy ilyenre is képesek voltak, és így manipulálták a társadalmukat. És hát folytathatnánk a sort, hogy milyen példák vannak erre. Azzal zárnám ezt a szakaszát a gondolatmenetnek, hogy lehet, hogy úgy érezzük be, hogy mi irányítjuk a dolgokat, hiszen annyi minden ilyen nyomógombos valami fekszik körülöttünk, ugye a tévi távirányító, a videó, meg a többi. De voltak éppen az a veszélye fenn, hogy ha mi kitesszük magunkat fenntartások nélkül ezeknek a hatásoknak, lehet, hogy nálam van fizikailag a távirányító, de mégiscsak valahol engem távirányítanak, belém táplálnak gondolatokat, értékrendet, nézeteket és szemléletet. Én azt gondolom, hogy valójában, ha nem vigyázunk, az a veszély áll fenn, hogy befolyásolják a szokásainkat, az értékítéletünket és a döntéseinket. Néha már annyira primitív módon, hogy az ember tényleg visítani szeretne. Bocsánat, hogy ezt mondom, de két példát hadd idézzek a kedvenceim közül. Hát nyilván idézőjelben a kedvencek. Az egyik az az, hogy mert megérdemled. Hát szóval ez az a reklámszlogán, amitől az ember tényleg, már bocsánat, de vakolatot keres, hogy lekaparja, mert ez valami borzasztó. Ugye, mert ez már olyan szinten működik, ugye, hogy mert megérdemlem, bocsánat, ezt úgy szokták mondani, hogy, ugye, hogy úgy ragozzák, hogy már számba adják, hogy hogyan lehetne engem úgy manipulálni, hogy már higgyem azt, hogy ez az én gondolatom, hogy ezt nem azért kell megvennem, mert neki jó, hogy eladja nekem, hanem egyszerűen nekem erre szükségem van, és ezt egyszerűen megszolgáltam, megérdemlem. Én mindig az jut ilyenkor, hogy mit érdemelne az, aki ezt kitalálta, ezt a reklámot. Már bocsánat, ez ilyen személyes vélemény, de szóval tény, akkor elmondom itt, hogy engem nagyon irritál személy szerint, amikor már ilyen szinten néznek, hát kevésnek, hogy finoman fogalmazzak. Tehát amikor szellemileg ennyire alábecsülnek, az mondjuk egy kicsit azért felkorbácsolja az embernek néha az érzéseit is. A másik nagy kedvencem az a műfaj, amikor azt mondják, hogy na ezt most gyorsan vedd meg, írd alá, tedd a magadévá ezt az ajánlatot, és ez most akkor neked egy kicsit jó lesz, és aztán hosszan jó lesz nekünk. Mondok egy példát rá, hogy most akkor két napig nem kell mondjuk kamatot fizetni, vagy csak kevesebbet kell fizetni, hát aztán utána nyilván többet kell fizetni, de neked milyen jó lesz két hónapig? Hát az, amely ne foglalkozz, hogy mi lesz két hónap után. Akkor van egy másik kedvenc, amikor azt mondják, hogy mit te 1000 SMS-t küldhetek most 3 hónapon keresztül, és akkor milyen boldog leszek. És de azt mondom, de hát kinek könyörgöm meg? Hát kinek van arra ideje? Hát de nem. De egyszerűen néha olyan ajánlatok vannak, hogy az ember nem tudja, hogy hova tegye. Volt ilyen, a banknak volt ilyen akciós ajánlata, olvastam, mert én is néztem, ilyen hitelajánlat, és akkor hüde akciós. És akkor néztem, mitől akciós, és hát viszonylag alacsony volt a THM, de itt meg volt csillagozva. Fú, a csillag az már majdnem nem érdemes elolvasni, ha csillag van, mert hát ugye akkor jön az apró betűs, és akkor vagy rájövök, vagy ha nem, akkor bedőlök, az már sehogy se érde. Ha rájövök, úgyse fogom megkötni, ha nem, akkor meg belegyaloglok. Szóval ahol csillag van, ott már nagyon kell vigyázni. És meg volt csillagozva, elolvasni időt, hogy jó, hogy hát ez nem a futamidőre érvényes, hanem az első egy hónapra, vagy első fél évre, addig nagyon boldognak érezhetem magam, aztán meg majd lesz valahogy, főleg nekik. Ugye? És akkor itt hadd tartsak egy könyvajánlót, ha megengedik, ide készítettem, aztán ezt össze is állottam, de akkor elmulasztottam elhozni. Velem elolvastattak már nem sok, de egy pár könyvet ebben a témakörben, ez, hogy hogyan legyünk gazdagok, meg ilyesmi, ez sok embernek a célja, de eléggé veszélyes cél, hozzáteszem. Olvastam amerikai könyvet, nekem az amerikainak hatott, hogy ó, hát így forgassuk, úgy forgassuk, ők is becsődöltek 3-szor, az nem baj, hogy lementek teljesen a tönk szélére, de aztán csak összeszedték magukat. Én olvastam egy könyvet, én ezt merem ajánlani mindenkinek, de tényleg jó szívvel. Az a cím, hogy Út az anyagi függetlenséghez. A Bagolyvár kiadó adta ki, ha jól emlékszem, a Szilágyi Erzsébet fasor elején jobb oldalt voltak utoljára, amikor náluk voltam, Júlia utca. Érdemes elzarándokolni valami 2000 vagy 2500 forint, de azért jó ez a könyv, most nem tudok már sokat szólni róla, az időnk eljárt, mert számomra európai normális értékrendet követ, azzal kezdi, hogy ha meg akarok gazdagodni, akkor tanuljak meg spórolni, meg önfegyelmet gyakorolni. Ezt nem olvastam egyikben sem, megmondom őszintén a többi között. Ő olyan szinten tudta, hogy most, majd a beszélgetésben elmondom, most csak annyit, hogy egyszerűen hónapokig nem javította meg a kocsijának a vezetőoldali ajtaját, mert felállított magának egy napi limitet a költségeire, nem fért bele, és mindig tűzfal mellé parkolt, hogy megértsék, hogy üzletemben létére miért mindig az anyósülésnél mászik ki. És tényleg egy nagyon aranyos könyv, és nagyon mértéktartóan írja le a dolgokat, és mondom, onnan indul, hogy spórolni tanuljuk, meg addig hiába, hát addig a krőzus kincse nem lenne elég. Leírta, hogy ő neki jó jövedelme volt, és mindig adósságai voltak. És egyszer leült úgy magával egy nagy beszélgetésre, és eldöntötte, hogy ez így nem megy tovább, ledolgozta az adósságait, elkezdett megtakarítani, aztán beszélt mondjuk a befektetésekről is, tehát az is benne van a könyvben. De hát amíg én nem tudok megállt parancsolni magamnak, addig hova gyűjtök? Hát mindig el fog folyni a pénzem. És nagyon fontos az még, annyit hagyja ez meg a végén, és ettől is kiegyensúlyozott a könyv, hogy a végén utal erre a tényre, amit most mondani fogok, mindenféle, egyébként nem érezhető rajta, semmiféle vallásos megfogalmazás vagy felfogás, de a végén arra utal, hogy az igazán gazdag emberek jótékonykodni szoktak, a jövedelmüknek egy részét erre fordítják, és akik ezt nem teszik meg, azok hosszú távon nem szoktak boldogulni, ezt írja legalábbis. De semmilyen kötése nincs ehhez vallásnak, vagy ilyesmi. Nagyon érdekes volt számomra, hogy ez is helyet kap egy ilyen könyvben. Még egyszer mondom, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ő ír erről, bocsánat, és innen jutott eszembe, hogy idézem, ő ezt leírja, és ez nagyon jó ebben a könyvben, ez a szakasz, mikor leírja, hogy hogyan épít a modern társadalomban mindenki arra, hogy az én rövid távú élményeim a meghatározóak a lényem számára, ami most fáj, és ami most jó, az jó, és ami ezután jó lesz, mondjuk most spórolok, az fáj, de ezután majd talpra állok, az nem tud engem motiválni, mert én most szeretném érezni a dolgokat, és ezek a reklámok, amiket idéztem, ezek mindezt lovagolják meg ezt a jelenséget, hogy most 2 hónapig jó lesz, hát mivel még ne foglalkozz, az soká lesz. Hát pont 2 hónap múlva egyébként, tehát előbb-utóbb oda jutunk a naptárba, és akkor majd szembesülök vele. Nagyon sok a visszaélés, csak egy dolgot hadd jegyezzek meg, egy saját vélemény, hogy nem tudom, ismerjük-e, van a Jussz Lászlónak egy műsora, ezt most már elárultam név szerint. Én nem az az érdekes, én nem tartom rosszak a műsort, sőt, inkább jónak meg érdekesnek. Nem tudom, ismerjük a TV ügyvéd, és arról szól, hogy a visszaéléseket, hát felveszik a kesztyűt, és próbálnak a végre járni, végre valaki megteszi. Katasztrófa egyébként, hogy jogi alapon nem dőlnek el a dolgok nálunk, hanem hát TV jön, akkor megoldódik. Sokszor még akkor se. És én azt mondtam a feleségemnek, hogy én azért tartom zseniálisnak ezt a riportert, mert felismerte azt, hogy ő meg akar élni a média piacon ebben az országban, hát itt nem fog kifogyni a témából, az biztos. Tehát, hogy azok a visszásságok, amikor ez a műsor szól, tehát sose lesz olyan, hogy már fogytán a téma, aztán már ritkul a műsor, majd figyeljük meg, ez nem fenyegetett. Vissza a fő kérdéshez tehát, és lassan a leszálláshoz, miért van mindez, tehát miért ez jelenti az életünket, miért van az, hogy nem bízhatunk, sokszor a kínálatban sem, az áruknál, az információkban sem, én a miértre egy miértel válaszolok. Tehát a kérdésre egy kérdésre fogok válaszolni. A kérdés az az, hogy miért van mindez, a kérdésem az, hogy miért, kinek az érdeke, hogy bennünket pártatlanul tájékoztasson. Hát ez a válaszom, nem? Kinek az érdeke az, hogy én tudjam azt, hogy melyik áru jobb a másiknál, hogy egy tiszta képet kapjak. Egyébként próbálnak erre törekedni tiszteletre méltó szervezetek, például mit tudom én, a fogyasztási besorolása van az áramfelvétel alapján a hűtőgépeknek, például úgy tudom, meg mosógépeknek is, hogy A vagy B kategóriás, tehát legalább a laikus is láss, hogy ez többet fogyaszt, vigyázz, ez meg kevesebbet. És sorolhatnám, még vannak ilyenek, de általában mindenki arra törekszik, hogy eltérítse a valóságtól az információt és az ismereteimet, sem az üzletéletben, sem a politikai vagy a hatalmi kérdésekben nem jellemző az, hogy az ember pártatlan tájékoztatást kap. Ugye egy kivétel talán van a rendkedér, hadd jegyezzem meg, nemrég beszélgettem valakivel, és szóba jött, hogy azt mondta az illető, ugye a Bibliáról esett szó, erre gondolok egyébként erre a könyvre, azt mondta, hogy hát azt is csak emberek írták meg, hát az ugye a zsidóknak egy ilyen hát hitbuzgalmi irata, például egy ószövetség. És beszélgettünk, és mondta, hogy lehet, hogy ebben van igazság, bár én nem hiszem, de egy tény, hogy azért kevés olyan nemzeti történelmet ismerek, ahol ennyi gyalázatot meg szégyenivalót írtak volna le nemzetek, mint pont ebben a könyvben. Tehát, hogyha ez a zsidóknak a saját írásuk, akkor azt hittem, hogy egy csomó mindent kihagynak belőle, mert hát nem lehetnek büszkék rá, miatt le van írva. Tulajdonképpen azt mutatjuk, hogy a Biblia azt állítja magáról, hogy egy nem egyszerű emberírat, és talán éppen ez minősíti, hogy ezért lehetnek benne tárgyilagos információk, tehát hogy nem kendőzték el a valóságot. De gyakorlatilag az ilyen iratokat, az ilyen iratot kivéve minden más forrás valahol elfogult, és valahol ösztönösen is félrevezet bennünket. Mi akkor a teendőnk, az utolsó két rövid gondolatra térnék rá, tehát hogy mi a gyakorlati teendő, mire vigyázunk, és aztán pedig a téma jelentőségét befejezésként meg szeretném erősíteni. Hát az első, amit szeretnék mondani, ez egy nagyon fontos szempont, ezt a szót jegyezzük meg, én azt gondolom a mai estéről, hogy a tudatosság meglegyen bennünk. Tehát, hogy mi tudatosan alakítsuk a vásárlásainkat, a döntéseinket, az életünket, ne engedjük azt, hogy közvetett módon mások, a társadalom egészének a szokásai, a reklámok vagy mások alakítsák az életünket. Ne legyünk naívak, ne ösztönösen hozzunk döntéseket, ne higgyük azt, hogy ha akció van, akkor az tényleg akció, csak megjegyzem, hogy régen az akció az volt, én is voltam ki Németországban, amikor egyetemista voltam, kimentem, vége volt a nyárnak, nem tárolják tovább a cuccot, fél áron vagy negyed áron vagy az alatt kirakják, el lehet vinni, mert ő neki így is megéri. Az akció. Ma az akció az, van egy ismerősöm, aki hát beszállítója volt legalábbis valakinek egy áruházlásznak, és mondta, hogy az adott terméket, nem akarom mondani, mert akkor ki lehet találni, amit ott akcióba akartak árulni, hogy hogyan egyezkedett az áruházlánccal, hogy azt hogyan kell tovább minőség rontani ahhoz, hogy nyereség legyen rajta, de még megvegye a vevő azt a terméket. Tehát az akcióra külön legyártják az arra valót. Tehát én akcióban nem azt kapom meg, ami amúgy többet ér, csak most odaadják kevesebbért, hanem akcióban olyat csinálnak nekem, ami annyit se ér, mint az akciós ára. Tehát vigyáznunk kell erre. Ezért gondolom azt, hogy az ösztönös döntések, hogyha olcsó, akkor is meg kell gondolni, az nem biztos, hogy olcsóbb úgy. Még egyszer hadd mondjam, a tudatosság, tehát hogy én akarom meghozni az én döntéseimet. Hogy akarok-e venni, vagy nem. Azt akarom-e venni, vagy nem. Van-e pénzem, vagy nem. Azért hagyd döntsük el, mi ezt tartsuk fel magunknak ezt a jogot. És egy rövid megjegyzés, hadd tegyek, egy pár éve hallottam, mert talán még egyetemen nem emlékszem, amikor ezt hallottam, akkor volt igaz, de gondolom ez egy tendencia, ez nagyjából így van, hogy a társadalom 80%-ának a döntéseit tudják befolyásolni a reklámokkal eredményesen. Ezt állandóan mérik, ne felejtsük, hogy óriási pénzek forognak ebben az iparágban a reklámban. Nem mindegy, tehát mérik a hatásfokát sűrűn, ha valaki jár az interneten, mindig ott találja azt, hogy honnan hallott rólunk, és akkor ott vannak a különféle lehetőségek, hogy ők visszajelzést kapjanak, hogy mit érdemes akkor erősíteni. És ez szerint az adat szerint tehát az emberek 80%-ának eredményesen lehet befolyásolni a döntéseit. Azt mondták, egy a problémájuk a reklámszakembereknek, hogy a vásárlóerő 80%-a az a 20%-nál van, akinek nem tudják. Magyarul viszonylag kis vásárlóerővel rendelkező egyszerű embereket lehet manipulálni, akik igazán hát tehetősek, gazdagok, azok nem azt az autót veszik meg, amit aznap láttak a reklámban, hanem milliószor körüljárják, hogy melyik az, ami megéri, és rászánja, és azt veszi meg. Nagyon fontos, hogy legalábbis a tudatosság meglegyen bennünk ezen a téren. Egy másik szempont, hogy egy olyan világban élünk, ahol leszokták cserélni a dolgokat akkor is, hogyha jók. Számítógépet, mobiltelefon, tudom is én, mert hogy ez a egyik kedvenc szavamat elárulom, a trendi. Hát ez nagyon tetszik nekem, hogy ez a trendi. Hogy én meg inkább normális vagyok, azt szoktam mondani, mert nekem már ellenmondásosnak tűnik ez a két kifejezés, már bocsánat így az előjelekért. De tényleg így van, hogy hát most ne az legyen már divat, hogy nekem mit kell letenni, meg mit nem. Itt is hadd hivatkozzak rá, hogy hát nem tudok pontos adatot mondani, de lehet, hogy meg lehet keresni. Az egyik internet hírportálon olvastam egy cikket egy 6 hete körülbelül, lehet, hogy kicsivel több. Elég szabados volt sajnos a szóhasználata, tehát nem nagyon tetszett a szöveg, viszont amiről szólt, az érdekes volt. Arról szólt egy hát ilyen szakértő fiatalember ott, hogy ami régen mobiltelefon volt, azzal lehetett mobiltelefonálni, az mobiltelefon. A mostaniak hát nem bírják, azt mondja, nem bírják a feltöltést, nem bírja a házuk az ütést, semmi, ez egyre rosszabbak. És azt mondja, hogy a számítógépekkel ugyanez a helyzet. Nem tudom, ismerjük a Kürt nevet a számítás technikában, egy adatmentő cég, a világon két komoly adatmentő cég van, ez az egyik, egy magyar, egy nagyon nagy név a szakmában. Most volt a CeBIT szakkiállítás Németországban, és ennek a kapcsán is interjúvolták őket a rádióban, és azt mondta, hogy gyakorlatilag ott ért véget a világ, mondott egy dátumot, csak nem tudta megjegyezni, pedig de jó lett volna, 1982 vagy 84 áprilisi dátumot mondott, aztán ott lett vége a világnak. De miért? És mondták, hogy akkor jött ki az első PC, tehát a PC számítógép. Azt mondja, az azt jelentett, hogy onnantól kezdve zuhan a minőség, azt mondja, az előtti gépek sokkal jobbak voltak, stabilabbak voltak, azokkal nem történtett volna meg az, ami a maiakkal megtörténik. Mert hogy rontják a minőséget folyamatosan, nem cél a tartóság, ezt csak azért mondom, hogy nem biztos, hogy az jár jól, aki csereberéli a dolgokat, mert mindig sokat kell befektessen, és pontosan jó dolgoktól szabadul meg. A következő, igen, ugye itt említettem ezt a bizonyos 20-80%-ot, ehhez egy példát hadd mondjak gyorsan, csak röviden. A Szintén Jussz László műsorában láttam, hogy egy viszonylag önmagában nemzetközi és nevesnek tűnő magazin visszatérő módon azzal bódítja az olvasóit, hogy ha ezt azt aláírja, visszaküldi, beküldi, megrendeli, meg ilyen olyan könyveket vesz, akkor neki milyen jó lesz, mert olyan ilyen kitöltött üzeneteket kap, hogy már látszólag teljesen beleérheti magát, hogy az ő neve van ott, hát akkor ő nyer, tehát így beleszugerálják, és a naívabbja küldi vissza, és hát beszállt ugye ez a műsor is, ez a jogvédő műsor, vagy képviseleti műsor ebbe, és hát naív volt a hölgy, nagyon nyilván, mert belement ebbe, de sokan belemennek, és itt egy dolgot hadd jegyezzek meg, hogy ha ez nem működne, ha nem lenne hatékony gazdaságilag ez a módszer, akkor nem csinálnák. Tehát azért csinálják ezek a cégek, és ezeket a technikákat azért használják, mert megtérül, mert a társadalom jó része még mindig nem rendelkezik immunitással e tekintetben. Az a hölgy is ebben a műsorban bosszankodott, de hát neki kell vigyáznia. Az más kérdés, hogy egy ilyen cégtől nem ezt várná az ember. Én annyit hadd jegyezzek meg, hogy tény, hogy egy olyan világban, mint ez, amiről beszélünk, tény, hogy fáradtságot meg odafigyelést igényel, hogy mindenre vigyázzunk, de hát meg kell jegyeznünk, hogy ránk senki nem fog vigyázni, senki más nem fog vigyázni ránk. Tehát ahogyha én szabad teret engedek ezeknek a befolyásoló tényezőknek, ennyire a pénztárcámat is a kezébe nyomhatnám a szembejövőnek az utcán, hogy majd vigyázzon rá, kb. Ennyi okom van a bizalomra, és ennyire lehetek könnyelmű. Vigyáznunk kell, hogy ezt a fáradtságot nem spórolhatjuk meg, vagy ha megtesszük, nagyon súlyos árat fizetünk érte. A következő tanács, hogy ha úgy érezzük, hogy bennünket manipulálnak, ha van abban igazság, amiről én itt ma beszélek, egy nagyon fontos eszköz lehet, hogy redukáljam a kapcsolattartást a manipuláció eszközeivel. Pár éve volt Kínában egy ilyen belpolitikai ügy, ugye volt egy Falun Gong nevű szekta, ha jól emlékszem a nevére, vagy jól tudom, és az volt az egyik vád ellenük, azt mondták a híradások. Egyik legfőbb bűnük, megmondom, mi volt, olyan érdekes, hogy tiltották a tévénézést. Én nem tiltanám, nem azért mondom, de miért baj az, hogyha valaki nem néz tévét? Tehát azt hitte az ember, hogy ez már tényleg szabadságjog, nem? Hát kiderült, hogy azért, mert ugye így fogalmazták meg, a híradások mondták, hogy az az állami média fogyasztása. Tehát, hogyha az az ember nem nézi, egyre többen nem nézik, akkor nem fognak elbódulni úgy, ahogy az meg van tervezve. Tehát akkor nem veszik magukhoz azt az információt, amit azért állítottak el, hogy a társadalom úgy gondolkodjon, ahogy szeretnék. Tehát gyakorlatilag komoly veszélyt láttak abban a kínai vezetők, hogy van egy réteg, egyre szélesedő réteg, amelyik nem fogyasztja az állami információkat, és ez is egy súlyos érv volt ez ellen a hát mozgalom ellen, vagy vallás, vagy szekta, vagy nem tudom mi ellen. Nagyon fontos az is, hogy tudjuk merni vállalni a másságot, a másságunkat abban az értelemben, hogy mi látszólag nem tartunk lépést a társadalom haladásával és körülményeivel. Azt írtam fejde magamnak, hogy ez nem azt jelenti, hogy különcködjünk, tehát hogy most akkor csak azért is, az butaság. De hogyha egyszer vannak józan elveim, amiknek a helyességéről meggyőződtem, akkor azért nem fogok lemondani erről, mert a többiek máshogy tesznek, és sokan vannak. És talán ez a legfontosabb, ezzel zárnám ezt az utolsó előtti egységet, amire utaltam, hogy sok mindent kivéthetünk, sok mindennel kell vigyáznunk, de én a legfontosabbnak mégis azt tartom, hogy ne csak negatív dolgok kizárásából álljon az életünk, hanem találjunk egy pozitív vezérfonalat az életünknek, ahelyett, hogy mindig oda csapódunk, amit éppen diktálnak nekünk a divat, vagy a médiák, vagy bármi, vagy a média. Találjunk valami pozitív és követésre méltó vezérfonalat, az lehet meggyőződés, hit, életelv. Tehát most nem minőséget akarok itt felállítani sorrendet, csak példaként mondom, hogy legyen meg a saját iránytűnk a magunk életébe, amihez szabjuk a magunk életét, és ne attól függjünk, hogy éppen aznap mit mondanak, mit mutatnak, holnap mit cáfolnak a híradások. És így érkezek el a záró gondolatokhoz. Viszonylag ugye az órán éppen belül vagyunk. Én azt gondolom, hogy azért fontos ez a téma egyrészt, én nem ezért adom legfontosabb, de ezzel hadd kezdjem, hogy nem mindegy az, hogy egyénileg gondolkodni, önálló ítélettel bírni tudó emberek vagyunk-e, vagy pedig egy egyre arcnélkülibb tömegnek, hogy nem mondjam masszának a tagjai. Tehát, hogy uniformizálnak bennünket a gondolkodásunkat manipulálva, meghatározva. Dönteni már képtelen vagyok, majd mások döntenek helyettem mindenben. Nem mindegy, én úgy gondolom, egyikünknek sem mindegy, hogy hogyan tekint önmagára. Tudnék, ma tömegek teszik ezt, én úgy gondolom, és egyre inkább tömegessé válik ez a jelenség. Nem mindegy az, hogy mások által kijelölt úton éleme az életemet. Nagyon érdekes, azt írtam fel magamnak, hogy amikor felnő az ember, egyszerűen már szeretnénk kiszabadulni a szülőknek a jótékony öleléséből, meg a védőernyője arról, hogy igényeljük az önállóságot magunknak. Azért, mert szegény szülő frontálisan próbálja ránk erőltetni, az amúgy lehet, hogy helyes nézeteit, azt nem szeretjük. De amikor ezek az ügyes szakemberek így becsempészik az életünkbe, hogy mit csináljunk, akkor nem borzadunk el annyira, meg nem menekülünk annyira, mint a szüleink elől, pedig lehet, hogy rosszabb dolog történik, mert ugyanúgy befolyásolnak bennünket, ugyanúgy ránk erőltetik a nézeteiket, csak nem hat erőltetésnek, hanem azt hiszem, hogy az az én gondolatom. Pedig nem az volt, csak észre sem veszem, és már becsempészték az életembe. És hát nyilván az se cél egyikünk számára sem, és egy egyszerű érvet mondok, ha úgy tetszik közgazdaságit, hogy én például nem szeretném a mások döntésére alapján elkölteni a pénzemet. Hát, hogy ő mondja meg azt, hogy mikor, mire költöm el a pénzemet, esetleg azt, amit még meg se kerestem, ugye amiről beszéltünk, miközben a pénz az gyakorlatilag az életem egy részét jelenti, hiszen mindenki dolgozik azért, hogy pénzt kapjon. Tehát az életem egy részét arra szántam, hogy azt a pénzt megkeressem, amiről itt most mások akarnak dönteni helyettem. Nekem ez egy érzékeny téma. Tegnap is voltam ezzel már idézett német bácsival a bankban, akivel megismerkedtem, és ott valamiről beszéltünk, és valamit ott mondtam neki, nem ugratásként, csak tényleg valamilyen vicceset, és olyan komor volt, és mondom, azért van, ez vicc volt, remélem érted a tréfát, és ott volt a feleség, és mondja nekem, hogy nem azt mondja, jó a humor érzéke az Árminnak, csak az a baj, hogy ha pénzről van szó, akkor nem működik. Tehát pénz ez külön téma, tehát az nem vicc. És, de egyébként nem vette rossz néven, tehát mondta, értette, mondta és mosolygott, és hogy persze, érti, csak azért nem láttam rajta a reakciót, mert ez most ilyen téma volt. És én azt mondom, hogy én például ezeket súlyos érnek tartom, a mai témánk alátámasztására is, hogy mi a létjogosultsága. Én most hadd mondjam ki azt, amit a legfontosabb érvnek tartok az egész téma kapcsán. Tudnék azt, hogy ennek a témának a jelentősége, amiről közösen gondolkodtunk, meg majd röviden beszélünk, hogyha az időnk engedi, ez túlmutat az egyén életünkön. Mert egy egész társadalmat érnek ezek a befolyások, egy egész társadalmat formálnak, próbálnak formálni, és mi pedig ebben a társadalomban élünk, most bármely részében a modern nyugati világ emberi társadalmat, tehát most nem egy országról beszélek, ezt szeretném hangsúlyozni. Én azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelynek az alapjait érintheti az, amiről itt beszéltünk. Nagyon egyszerű oknál fogva. Mi a mi társadalmunknak az alapvető berendezkedése, amire nagyon büszkék vagyunk, meg nekünk újdonság volt, meg sokat látunk tőle. Hát a demokrácia, a népakarat, ugye innen származik a szó. És hagyj kérdezzem meg, hogy gondolkodtunk-e már ezen, én nagyon sokat megmondom őszintén, elszemlélve a dolgokat, itt is, de máshol is, hogy a demokrácia az egy olyan rendszer, ami egy alapfeltételezésből indul ki, ahogy tetszik, egy axiómából, amit mindenki adottságnak vesz, de szerintem nincs rá garancia. Ez az alapvető, két alapvető axióma van, majd a másikat is elmondom csak a teljesség kedvéért, de az elsőről szeretnék most szólni. Az alapvető feltételezés az az, hogy az emberek többsége normális, és ebből következően többségi alapon jó döntéseket tud hozni a társadalom. Ugye ez világos, azt gondolom, hát ez egy egyszerű elf, hogy azért van a többség akarata, mert hogyha rossz király lenne, akkor kiszavaznánk, nem? Hogy ilyen nem kell többet. Tehát nagyon jó a demokrácia. És akkor egy gondom, hogy mi van, hogyha az, amiről itt beszéltünk, az internet, a média, a vásárlás kapcsán, a manipulálás, a személyes gondolkodás, az értékelhető döntéshozatal aláásása, mint jelenség, ha ez előre halad, ha ez megszűnik, hogyha egyre több embert manipulálnak, akkor gyakorlatilag a manipulálók kezébe csúszik át a hatalom, az akarat befolyásolása, mert akkor az emberek majd azt fogják tenni, amit mondanak nekik, hogy tegyenek. Ugye annak egy példát, hogy amikor választások van a Magyarországon, akkor hú, de megelevenedik minden. Én nehezményezem, és ezt valahogy zugolyában kéne elrendezni szerintem, mert ez hozzátartozik a működés, az egyik választás. Mindig minden erről szóljon, mindig minden ezt pakátolják ki, ott szivakodnak nekem a tévében, nem tudok oda kapcsolni már, hogy ne ilyet lássak. Ez nem jó, mert azt szokták mondani, hallottam ilyen értékelést is, mert én is végignézek néhány ilyen műsort, hogy a választásokat azok döntik el, akik a nem elkötelezett választók, hanem akik ingatagok, ingadoznak még az utolsó napokban is, és azok ellen indulnak ezek az adtakok, ezek a reklámhadjáratok. És akkor azt mondta, hogy jó ég, hát akkor azt fogja eldönteni, aki nem is tudja, hogy mit döntsön, a többi meg hiába kapaszkodik ezerrel, hogy ő tudja. Hát szóval azt mondja, hogy akkor maradjon otthon, jó ember. Hát én nekem, amikor lehet, hogy már mondtam az összesen ezt a példát, amikor én tanulóvezető voltam, akkor be akartam menni egy utcába, jobb oldalt parkoltak, szemből jöttek, én meg úgy láttam, hogy beférek. Megindultam én, a kocsi meg megállt, néztem oldalt, hogy az oktató jut mellettem, és nézett rám. Hát nyilván ő nyomta be a féket, meg a kupongot. Aztán mit csinálsz, Pistán? Mondom, hát ugye akkor sejtettem, hogy dicséret nem lesz, és akkor mondtam neki, hogy hát én azt hittem, hogy beférek. És akkor mondta az életem egyik legnagyobb mondását nekem, ez a Búvári László volt, amikor úgy hívták el az oktató. Azt mondta, hogy Pistán, ha nem vagy benne biztos, akkor ne csináld. Hát nem ezt kéne csinálni az életünkben? Egyébként a magánéletünkben is egy csomó dologra ez igaz. Hogyha bizonytalan vagyok, az a legjobb, hogyha nem csinálom. Hát nem úgy van, hogy fej vagy írás vagy bejön vagy, de mekkorát koccantam volna. És mekkorát koccanhat egy ország, nem? Hogyha elmegy mondjuk 300 000 ember, úgyhogy ő nem tudja, de valamelyikre szavazni fog, majd útközben eldönti. Akkor inkább maradjon otthon. Én ezt látom a nagy gyöngénknek tehát, hogy ez egy feltételezés a társadalom, a mindenkori társadalom, nem csak a magyar, bármilyen társadalom többsége józan értékítélettel bír, miközben minden eszközzel a józanságot próbálják alásni, a hétköznapokban már a manipuláláshoz szoktatják az embereket. Bocsánat, hogyha már említettem, hadd mondjam meg csak a teljesség kedvéért, ez most logikai játék a helyzettel, tehát nem pártoskodok, hogy mi a másik problémám a demokráciával, hogy a demokrácia matematikailag nézve arról szól, amit már elmondtam, hogy a többség józanul tud helyzetet értékelni és dönteni, hozzáteszi mindenkinek egyforma szavazata értéke. Tehát néha egész furcsa embereket látni egyébként megjelenni utcán, tévében más, és ő is ugyanannyit szavazhat, mint én. Engem ez is zavar egyébként. Én megmondom, hogy én ezért nem is szavazok, hogyha ennyit mondhatok, senkit ne zavarjon, hogy nem járok, mert úgy vagyok vele, hogy ezért sem. A másik ok miatt nem szavazok még, amit most fogok mondani, hogy tudnék, az is gond, én úgy gondolom a demokráciával, gond lehet, hogy abból a feltételezésből indulok, hogy legalább egy jó választásunk van. Tehát, hogy van valami, amire érdemes szavazni. A legjobb, hogyha mind olyan, és akkor válogatunk, hát ugye, mint a turkálóban, ahogy mondtam korábban. De fennállhat az a helyzet, teszem azt, tehát az axióma az nem feltétlenül fel, lehet, hogy egyiket sem érdemes választanom, és akkor mi van? És akkor elkezdenek manipulálni engem, hogy de ezt válasz, de azt válasz. Ugye Magyarországon tudjuk jól, ez is egy statisztika, hogy az emberek nagy többsége az nem valamire szavaz, meg nem valakire szavaz, hanem valami ellen szavaz, meg valaki ellen. Hát én ezt is egy groteszk helyzetnek tartom, nem? Hát nem erre találták a demokráciát, hogy na én őt nem szeretem, akkor ellene szavazok, hanem én ezt tudom vállalni, ezt tudom támogatni, és akkor erre szavazok. Tehát komoly gondok vannak, és a legkomolyabb gond, és itt kapcsolódik ez a témánkhoz, az az, hogyha megtetszenek nézni, ha például van Magyarországon egy bármilyen jellegű ilyen közéleti választás, akármilyen jellegű, akkor előre meghívják a szakembereket, akik előre elmondják, hogy mi mögött mi van, mit mennyire kell komolyan venni, ki mit fog mondani. Hát előre meg tudják írni a forgatókönyvét már az egésznek, már a szövegkönyvét meg tudják írni az egésznek. Végignéz az ember, bejön. Tehát tényleg bejön, hogy így bódítanak, úgy bódítanak, ezt mondja, azt mondja, és látjuk azt, hogy az emberek ettől most okulnak és tapasztaltabbak lesznek, és legközelebb nem dőlnek be, nem? Mert ugyanúgy fel lehet ajzolni a kedélyeket és az indulatokat. És miért mondtam el mindezt, és miért, bocsánat, hogy ezt idehoztam még a végén? Mert én azt gondolom, hogy ha a hétköznapi élet manipulációjának az ereje, a hatása, a hatásmechanizmusa begyűrűzik más területekre is, ha a társadalmunk hozzászokik ahhoz, hogy lehet szítani indulatokat, meg visszafogni, ha lehet befolyásolni, ha már nem magadöntés, nem józan fejjel, akkor nagyon-nagyon nagy mértékben átalakulhat egy társadalom arculata, úgy is, hogy formálisan a berendezkedése az nagyon jó, meg demokratikus, hogy így mondjam, és ez a veszély mindenhol fenyeget. Ez nem egy magyar probléma, amiről beszéltem, ez az Egyesült Államokban is probléma, ami az, hát az ős hazája egy bizonyos értelemben a demokráciának, az újkorinak. Ez mindenhol egy valós veszély, hogy önmagában a demokrácia nem oldja meg ezeket a dolgokat, és az okát hadd mondjam meg, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy mert mi azt hiszük, hogy majd lesz egy olyan rendszer, ami jó lesz, és megoldja a problémát. Én azt értékelem, ha jól tudom, Churchill mondta ezt, hogy a demokrácia nem tökéletes megoldás, hanem a legkisebb rossz. Eleve nem szeretem ezt a fajta választást egyébként. Legyünk maximalisták, keressük a tökéleteset. Tényleg nem lehet. A legkisebb rossz, tehát ez sem jó, csak még viszonylag jó. De miért nem lehet jó egyik sem, és a demokrácia sem? Azért, mert nem a berendezkedés a probléma oka, hanem az alkotó elem, az építőkocka, az egyén, ami a társadalmat felépíti. Ez úgy mondanám, hogy anyaghibás a társadalmunk. Attól rossz, hogy emberek vannak benne, tehát nem attól, hogy demokrácia, vagy rabszolgatartó, vagy bármi más rendszer, mégis egy királyság is működhet jó, csak jó király kell hozzá, meg jó klientúra kell hozzá, meg szóval mindent lehet jól csinálni is, meg rosszul csinálni is. A baj az, hogy ha nem számolunk az, hogy az ember mint olyan önző, ha nem számolunk azzal, hogy bármilyen demokratikus rendszert is építünk fel, de az emberi érdekek, törekvések, hatalmi igények, stb. Ott élnek az emberi lelkekben, mert nem változnak meg az emberek, akkor nagy bajban vagyunk, ha naívan közelítünk, és azt hiszük, hogy most már minden jó, most már mindenki a javunkat akarja, most már mindent megvehetünk, amit mondanak, hogy vegyünk meg. Mi egy olyan világban élünk, ezt kell tudomásul vennünk, én ezzel zárnám a mondantómat, ahol mindenkinek továbbra is a maga fejével, magáért kell gondolkozni, még sokkal inkább, mint régen. Hát most már nem nyíltan veszélyeztetik az érdekeinket, az önállóságunkat, a függetlenségünket és a szabadságunkat, hanem burkolt, becsomagolt módon, látszólag én döntök, én szavazok, én nyomom meg a távirányítót, de valójában engem próbálnak távirányítani körmönfont eszközökkel. Hát lehet, hogy nem túl pozitív a kicsengés annak, amit mondtam, de hát nem az volt a dolgom, hogy pozitív kicsengést hozzak, hanem egy értékelést. Én ennyit tudtam elmondani, nagyon köszönöm a kitartó figyelmüket.